Szeretett testvéreim, Istennek azt a szent igét, amelynek alapján szeretném hirdetni az öröm üzenetét, olvashatjuk a János írása szerinti evangélium 20. részében a 19-től a 23. versekig terjedő ige szakaszból tiszteletünk jeleként hallgassuk meg fennállva Isten szavát. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. És ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Eddig a felolvasott ige szakasz, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet. Luther Márton mondta azt, hogy az Úristen naptárában két színű, vagy kétféle nap van, ez a nap és az a nap. Az ez a nap alatt ő a háladásnak, a szabadulásnak, az örömnek a napját érti, a másik pedig az a nap, amiről a proféták olyan sokat beszélnek, hogy majd eljön az a nap, az az odázhatatlan szembesülés, az igazság lelepleződésének félelmetes napja, az ítéletnek a napja. Persze, természetesen találnánk minden két esetben olyan igéket, amik más értelemben fordulnak elő a Bibliában, de mégis ez egy mélyen látó meglátása Luther Mártonnak, hogy egy napunk általában valamelyik a kettő közül a mi számunkra is, vagy a hálaadásnak, az örömnek a napja, vagy pedig valamiféle szembesülésnek a napja. Na, amikor most pünkösdhöz közeledünk, és a sorozatban is most a pünkösdre váró, Szentlélekre váró szívvel és lélekkel hallgatjuk az igét, akkor azt kell látnunk, hogy amikor pünkösdről van szó, akkor ez a kettő, ez a nap és az a nap, ez csodálatos módon egybeesik. Amikor majd olvassuk Péter apostolnak a prédikációját pünköstkor, ő is először Joel prófétától idéz a pünkösd napján, amelyben egyrészt a próféta megjövendőli, hogy kitöltök lelkemetből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, majd pedig arról szól egy verse lejjebb, hogy és csodákat teszek az égen fenn, jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget, a nap sötétté válik és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges vagy félelmetes napja. De a Jézus is, amikor a búcsú beszédeiben már beszél a Szentlélektről, hogy az milyen lesz, és hogyan fog az eljönni, és mit tesz velünk, az első dolog, amit megemlít a búcsú beszédekben, az, hogy elmondja a Szentlélekről, hogy eljön, hogy meggyőzze, megítélje, leleplezze a világot, a bűn, az igazság és az ítélet dolgában. De ez a mai igénk most arról szól, és a mi pünkösdi készülésünk is arról szól, hogy azt meglássuk és azon örvendezzünk egy olyan világban, amelyik sok szempontból megérett arra, hogy most már azt lássuk, hogy az ítélet, amit sokszor saját magunkon hajtunk végre, a fejünkre száll és összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, azt lássuk, hogy a Szentléleknek a nagy-nagy munkája éppen az, hogy a nehéz helyzetekben, amikor azt éljük meg, hogy az a nap van, az ítéletnek, a szembesülésnek a napja, hogyan lehet abból ez a nap a lehetőségnek, a megszabadulásnak, a hálaadásnak a napja, ott éppen a legszomorúbb, legválságosabb pillanatokban is akár. Hiszen az történik, ebben az igében azt kap nagy hangsúlyt, hogy a Szentlélek azt az üzenetet bízza ránk, hogy hirdessük azt, amit Jézus tett, hogy ennek a világnak lelepleződtek a bűnei, de az Isten báránya, aki eljött, elvette a világnak a bűnét, és hirdessük a bűnbocsánatot, mert a bűnbocsánatnak a radikális átélése és hirdetése által lesz abból a napból ez a nap. Akkor lehet az a szabadulásnak, az örömnek a napja. És ez úgy jön el, és ez a Szentlélek jelentőségét húzza alá, mint amelyik kiárad ránk, mint amelyik nem csak úgy megérint bennünket, hanem hatalmas módon elkezd kiáradni ránk. Erről a kiáradásról szeretnék beszélni, hogy hogyan tud megjelenni, és ezt a címet is kaptuk mi Máriótól, aki összeállította a sorozatot, hogy erről beszéljünk, hogy mit jelent az, amikor megjelenik ebben a világban a megbocsátásnak a lelke, hogy hogyan történik ez, hogyan lesz ez jó hírré, aztán a világ számára is. Hát először is azt látjuk az igéből, hogy ennek az áradásnak, a Szentlélek Istennel megbékéltető bűnöket megbocsátó kiáradásának az első mozzanata az, hogy először magukat a tanítványokat kell megragadnia és elárasztania ennek a bűnbocsánatot számunkra hirdető, biztosító Szentléleknek. Mert ez a nagy üzenete, fontos üzenete ennek a mai igénynek, hogy általunk, általad és mindannyiunk által, a gyülekezet által tud megjelenni erővel és hatalommal a megbocsátásnak a lelke ebben a világban. Azt láttuk, hogy ha kicsit előrébb mennénk, hiszen már a 20. rész első versétől kezdve a feltámadás leírása olvasható, hogy a tanítványok már szembesültek a ténnyel, hogy Jézus föltámadt, a sír üres, Magdalai Mária még beszélt is a föltámadott úrral, és zavarodott örömmel szalad a tanítványok közé, és közli, hogy láttam az urat. Mégis így kezdődik ez a rész, hogy mindenki be van zárkozva, teljes a félelem. Pontosabban, ami még fájóbb ebben a leírásban, az a következmény nélküliség. Hogy a legtöbb tanítvány az nem is mozdul az első hírre, egyedül Péter és János, de aztán, ahogy ők is visszatérnek, ez sem változtat azon a tényen, hogy marad minden bezárva. Aztán Magdalai Mária ige hirdetésére végképp senki a füle botját se mozdítja. Pedig ez az áttörés, ez megkezdődött, csak még nem lett személyessé, és nem árasztotta még el a tanítványokat sem. Biztosan sokan emlékeznek, én is fiatal koromban többször is megnéztem a Navarone ágyúi című filmet, ahol van egy nagy küldetés, meg kell akadályozni a német hadsereget, hogy valahol a volt Jugoszlávia területén átvonuljanak egy stratégiailag fontos helyen, ahol egy híd van. De hát nagyon nehéz ezt a hidat felrobbantani, és akkor jön egy zseniális ötlet, hogy a közelben lévő völgygátat kéne felrobbantani, amely hatalmas tömegű vizet tart vissza, és hogyha az átszakadna, akkor a híd is megsemmisülne, elsöpörné a víz. És aztán ez a bátor különítménynek sikerül is elhelyeznie a maga robbanó tölteteit, még arra is föl vannak készülve, hogy ők maguk is fölrobbannak a robbanó szerrel együtt. De amikor aztán megtörténik a robbanás, kívülről csak egy tompa koppanás hallatszik. Óriási a csalódás, hogy nincsen áttörés, nem történt meg az áttörés. Aztán előbb-utóbb mégis néhányan figyelmesnek lesznek egy kis szivárgásra, és egy-két órán belül aztán nagy zajjal, robajjal átszakad a gát, és sikerül a terv. Hát valahogy valami ilyesmi történik itt is, Jézus föltámad, de még ennek a hírnek sincs különösebben nagy megrendítő ereje, és ekkor aztán Jézus megjelenik az zárt ajtókon keresztül, tehát neki nem csak arra volt, vagy nekünk nem csak arra volt szükségünk, hogy ő kijöjjön a sírból, hanem hogy belépjen abba a helyzetbe is, amiben mi vagyunk, és személyesen vigasztaljon. Köszönti a tanítványokat, tulajdonképpen túl sokat nem mond, megmutatja a sebeit, azt mondja, békesség nektek, Shalom Alechem, ami egy megszokott köszönés volt, mégis az igazi áttörésnek a nagy bejelentése, hogy békességünk van az Istennel. És mindenképpen figyelemre méltó az a hír, hogy a tanítványok végre tudnak örülni. Végre tudnak örülni, végre mosolygó tanítványokat lehet látni. És azt gondolom, hogy a nagy áttöréshez ebben a világban ma is szükség van megvigasztalódott, mosolygó tanítványokra, mert nem kis dolog az, ami történt. Mert azt fejezi ki ez a mosoly, hogy valami nagyobb van itt. Nagyobb, mint az ember mélyén lévő hasadság és ambivalencia, az a félelem és állandó vád, vagy az a jó és a rossz, ami ott mindig küzd egymással, nagyobb van itt ennél, nagyobb van a szégyennél, nagyobb van a félelemnél, nagyobb van a bűntudatnál, hogy erősebb az az öröm, amit ez a találkozás jelent, mint az a bánat, amit az elveszítés jelentett. Hogy a jelenlét az olyan erős, szavak nélkül is szinte, hogy az az emlékek fájdalmánál is erősebb, hogy erősebb az élet a halálnál, a békesség annál, a sokféle aggódásnál és nyugtalanságnál, ami ő bennünk is bennünk volt, meg természetes módon ott van bennünk is. Hogy nem igazából az emberi léleknek ez az alaptermészete változik meg, hanem oda kerül egy matematika alsó tagozatból jól ismert kacsacsőr, egy nagyobb jel, hogy valami olyat tapasztaltunk meg, ami ennél nagyobb. És ez a megbocsátás, ez kiárat ránk, mert ha valakinek szégyellnie kellene magát, azok mi vagyunk, akik elfutottunk, elbújtunk, és akik még a föltámadás hírét is kételkedve fogadtuk. Mi vagyunk azok, akik nem tudtunk hinni végig. És miénk először is ez a hír, hogy ha minket ez meggyógyít, ha nekünk ez megbocsát, akkor az egész világnak valami nagyon nagy jó hírt mondhatunk. És olyannyira elborít ez minket, hogy onnantól kezdve a mi üzenetünk az nem ilyen kétféle lesz. Hogy hát igen, jó is ez, meg nem is, hogy van is benne valami fölszabadító, de hát azért sok nehézség is van itt a keresztény úton, hanem az üzenet az egyértelmű lesz, mert elborít bennünket is. Kétszer is elhangzik, hogy békesség, és ott már nincsen más. Megigazulvál azért hitáltal, békességünk van az Istennel. Ez nem kétféle üzenet, ez egyféle üzenet. Egyértelmű üzenet. Olyan üzenet, ami elborít bennünket. Hogy az Isten megbékítette a világot önmagával. És boldog bizonyosság költözik belénk az örökké kételkedő, vádló, a kettőségekben szenvedő, annak feszültségében élő ember életébe egyértelműség költözik. Megszületik bennünk egy nagyobb jel. És ez nem magunkból termelődik ki, hanem ez úgy történik meg, hogyha oda tudjuk a mi figyelmünket adni ennek a Jézusnak. Hogyha a figyelmünk őrá terelődik, és arra, amit ő megtett velünk. És ez elborít bennünket. Ezt a Szentlélek tudja elvégezni. És aztán azt látjuk, hogy ez mindjárt azonnal, mivel itt most arról van szó, hogy egy nagy haditerv van, hogy el kell borítani ezt a világot, áttörvén ezt a völgygátat a megbocsátásnak a lelkületével, hogy itt a dolog nem állhat meg, hogy akkor az zárt ajtók mögött mi már egy kicsit jobban vagyunk. Mert akkor megvigasztalottunk, hanem az Úristen elmondja, hogy rátok van ez bízva. Rátok van bízva, hogy ez tovább tudjon áradni, ez a megbékéltség, és ez a megbocsátásnak ez az öröm üzenete. És ezt az üzenetet azt mondja itt János, hogy, és így mondja Jézus, hogy menjetek el, ahogy az Atya elküldött engemet, én is úgy küldelek el titeket. De nem is mondja itt azt tulajdonképpen, hogy prédikáljátok ezt az embereknek, hanem azt mondja, hogy elküldelek benneteket a világba, hogy tulajdonképpen ezt jelenítsétek meg, ezt éljétek meg. Hűségesebb itt azt mondani, ahelyett, hogy hirdessétek, hogy éljétek azt meg, ahogyan én beleéltem ebbe a világba, az Atya szeretetét, és ezt tudtam tenni erővel és hatalommal, ti is tegyétek ezt erővel és hatalommal. Mint ahogyan a János evangélium a 15. részében olvassuk, hogy menjetek el, és teremjetek sok gyümölcsöt, de csak úgy tudtok sok gyümölcsöt teremni, hogyha bennem maradtok. Tehát maradjatok is bennem, meg menjetek is el. Ez annyit jelent, hogy éljétek meg azt a kapcsolatot, amit a Krisztusban kaptatok az Istennel. Éljétek az bele a világba. Ahogyan az Atya küldött engem, én is úgy küldelek benneteket. És én úgy voltam akkor az Atyával, mert az Atya sem úgy küldött el engem, hogy aztán elment és más dolgot végzett, hanem végig figyelt rám, és én végig figyeltem rá, és ráhagyatkoztam, és megéltem a vele való egységet. Ti dolgotok is ez. Hogy ilyen egyértelműen képviseljétek az Istennek ezt a méregtelen, tiszta jóságát, szeretetét, megbocsátását ebben a világban. És hogyha figyeltek rám, akkor ez megtörténhet. És hogyha bennetek van az én lelkem, akkor ezt a békességet sugározhatjátok. Az üzenet, mintha egy kicsit olyan együgyű is lenne. Ezt kell tennetek, bocsássátok meg mások bűneit, ez a tartalma ennek a küldetésnek, a megbocsátás. Olyanok vagyunk, az keresztény ember olyan kell, hogy legyen, mint az az orvos, ez most rosszul, volt egy professzorom, aki mindig azt mondta, hogy na most figyeljenek, mert rosszul mondom, hogy jól értsék. Most én is ezt fogom csinálni, rosszul mondom, hogy jól értsük, hogy olyan orvosok vagyunk, mint akik minden betegségre ugyanazt írja föl, mint aki csak ezt az egyet tudja. A megbocsátást képviseli ebben a világban. Tudva azt, hogy Jézus is a szolgálatának is volt egy ilyen nagyon-nagyon erős fókusz, egy nagyon erős központja, hiszen amikor a Szentlélek kiárad rá, amikor megkeresztelik, akkor így szól Keresztelő János, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mi, és ti ezt a bárányt képviselitek, aki elvette a világ bűneit. És ehhez kapjátok a Szent Lelket. Sokat vitatkoznak itt az írástudók arról, hogy ez azonos-e ez a jelenet sor valamiféleképpen az apostolok cselekedeteiben leírt pünkösddel. Hát egyrészt azt kell mondani, hogy nem egészen, mert maga Jézus is sokkal több mindent mond el a lélek szerepéről, sok más egyebet is, mint ezt az egyet, a megbocsátás kérdését. Sőt, azt is mondja, ugye, hogy miután én fölmentem a mennybe, vagy fölvétettem, akkor fogom elküldeni a másik pártfogót. Másrészt nyilván ez a kettő össze is tartozik, mert ott is arról van szó, hogy egy házban vannak, egy szobában valószínűleg Jeruzsálemben ugyanarról a szobáról beszélünk, és összetartozik ez a kettő, és itt a folyamatnak az elejéről van szó, amikor úgy elkezd már szivárogni ez a völgygát, és már most az elején mindenképpen szükség van az induláshoz az Istennek a Szent Lelkére. Nagyon érdekes az a szó, amit itt használ a lehelésre a görög újszövetség. Egyedül itt szerepel ez a szó az egész újszövetségben, viszont az ószövetségbennek a görög fordításában, Septuagintában háromszor is előfordul. Először akkor, amikor Isten megteremti Ádámot, és az élet leheletét adja belé, tehát megeleveníti őt. Másodszor a felolvasott ezékiási látomásban, amikor lélek kerül aztán az emberi testbe. Ugye először csontok vannak, aztán inak, aztán hús, aztán bőr, és elhangzik, hogy de még lélek nincsen benne, és akkor használja ezt a szót az Ószövetség, és azt látjuk, hogy utána fölállnak azok a holtak, és egyszerűen csak egy nagy sereg áll itt előttünk. Láttam egy nagy sereget. Egy nagy sereg elindulásáról olvasunk. És tulajdonképpen itt is ez történik, hogy az első nagy sereg, az első különítmény a tanítványoknak, ez a csapata most áll föl, és indul el. Ez mindenképpen az új kezdetet jelenti. És ez egy nagyon lendületes kezdet is. Tehát milyen ez a feladat? Hát egyrészt ez nagyon ijesztő ez a feladat, másrészt pedig meglehetősen fájdalmasnak is hangzik. Azt kapni parancsba, hogy bocsássátok meg másoknak a bűneit, nem csak azt, amit ellenetek elkövettek, hanem úgy egyáltalán. és aztán némelyeket pedig tartsátok meg. Hát mit jelent ez? Hát elég ijesztő. Mi protestánsok különösen nem szeretnénk ezt a feladatot magunkénak, hogy mások bűneit megbocsássuk, pláne nem azt, hogy visszatartsuk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van ez a bizonyos központja ennek a szolgálatnak, ez a legfontosabb dolog, amit nekünk képviselni kell ebben a világban, és ez tulajdonképpen ez Jézus szolgálatának a folytatása. Azt, amit ő megcselekedett, amit ő elvégzett. De mindezt a Szentléleknek a meggyőző erejével, és mindenképpen a Jézus munkájára hagyatkozva, ahogyan Jézus ráhagyatkozott az atyára, mi úgy ráhagyatkozunk az ő személyiségére, az ő jelenlétére, az ő ígéretére, az ő jellemére. Engedelmesen megbocsátani, és képviselni a megbocsátást ebben a világban. Van egy másik félelmetes ige az Új Szövetségben, az nem tudom, hogy kinek félelmetesebb, a férfiaknak-e vagy a nőknek, de az így szól, Pál apostol írja, ugye, hogy a férfi feje a nőnek, ahogyan, persze folytatja tovább, Krisztus feje az egyháznak. Persze a nők ezt gyakran kimagyarázzák azzal, hogy de ők a nyak, tehát így erre van téve a probléma, de ami ugye érdekes ebben az, hogy úgy, ahogyan a Krisztus. Hát, hogyha egy férfi úgy tud uralkodni, dönteni, gondoskodni a feleségéről, mint egy Krisztus, ha én nő lennék, biztos azt a férfit választanám. Ki az, aki ne választaná örömmel, ne rendelni magát alá örömmel? Egy olyan férnek, aki igazából neki szolgál, a lábát mossa. Isten szándékai egyértelműek, ezért mi is egyértelműséggel képviselhetjük a megbocsátásnak az evangéliumát. De mit jelent megtartani a másoknak a bűnét? Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy addig nem vehetjük komolyan a bűnöknek az elrendezését, amíg ez nem párosul őszinte bűnbánattal. Ugye a világ nem örül ennek a missziónak Isten igazából, és sokszor az egyház se nagyon örül ennek, mert hát szeretjük mi úgy elintézni azokat a bajokat, problémákat, amik velünk is történtek, meg bűnöket, amik ebben a világban történtek, hogy rábízzuk az időre. Majd az idő megoldja. Majd elrendeződnek ezek a dolgok maguktól. Világ nem örül ennek, és sokszor az egyház se örül ennek a feladatnak, hogy szembe nézzünk bátran, föltárjunk dolgokat. Ugye Adolf Hitler mondta azt, amikor készült a zsidók elleni gyilkos tervére, és emlékeztették rá, hogy micsoda fölháborodás lesz ebből, azt mondta, hogy ugyan már, kiemlékszik már az örményekre, hogy mi történt az örményekkel. Az emberek szeretik ezeket elfelejteni. Nem szeretnek ezzel szembenézni. Csak akkor úgy járunk, mint van az a betegség, amit hála Istennek ma már a szabin cseppekkel időben meg lehet előzni, ez a pólió betegség, vagy a gyermekbénulás, vírusos gyermekbénulás betegség, amiből ki lehet gyógyulni, sokan kigyógyultak belőle 10 évesen, aztán 15-20-30 év múlva visszatért. Ezt hívják pólió-szindrómának. Tulajdonképpen az emberiség mindig ebben a pólió-szindrómában szenved. Hogy mivel nincs bátorsága kimondani azt a szót, hogy bűn, mert nem tudja, hogy mi az, hogy bűnbocsánat, nem tudja, hogy az micsoda nagy erő, nem árasztotta még el a szívét, a Krisztus által kapott megbocsátásnak az ereje, ezért csak mindig söpröget a szőnyeg alá. De csak így lehet akár történelmi távlatokban is megbékülni, hogyha az egyháznak van bátorsága a megbocsátáshoz és ereje, de van bátorsága az emlékezéshez is. Azért lehet megbocsátani, mert kaptunk türelmet is, ahogyan Jézusnak is nagy-nagy türelme volt, hogy kivárjuk az őszinte bűnbánatot. Hogy nem kell megvédenünk azt, nincs rá szükség, amit nem lehet. Nem kell megvédenünk Kálvin Jánost, hogy miért járt közben azért, hogy alá gyújtsanak a nagy unitárius hithős mágiájának. Vagy emlékeztetek mindenkit arra, hogy arra a történet, amit néhány héttel ezelőtt már idéztem a Sziládi könyvből, hogy Sziládi Áron, amikor rajta kapott egy embert a mezőn, aki már sokatszor visszaesőként ásta ki a kis pirosító növényt a füves legelőkről, és ezzel ugye veszélybe került a legelő, mert ezek olyanok, mint a kis sebek, és aztán a terjed a homok, és pusztul a legelő. És mindig azt kérte ezektől, hogy tapossák vissza a helyét, hogy ne pusztuljon a legelő. És amikor sokatszor is hiába intett egy embert, akkor a botjával jó nagyot rásújtott a hátára, és aztán persze ezt annyira szégyelte, hogy fogott egy ilyen pirosító növényt, és oda kötötte a botjához. Örök emlékezetül. De mi is tudjuk, hogy így lehet a mi bűnünket is a Krisztus keresztjéhez oda kötözni, hogy nem kell félnünk az erre való emlékezéstől, mert tudjuk, hogy nagyobb az az erő, ami a mi szívünkbe is kiáradt ennél. Ugyanezt látjuk a Kölcsei himnuszában, hogy milyen bátran sorolja föl a magyar népnek a bűneit, hogy bújt az üldözött, s felé karnyult barlangjába, szerte nézett, s nem lelé honnyát-e hazába, mert testvér kéz üldözte őt. És az egyháznak is azzal kell képviselnie ezt a hatalmat, hogy nem fél beszélni az ügynök kérdésről, hogy nem fél beszélni a múltnak a hibáiról, hogy kap bátorságot ahhoz is akár, hogy önmagát kinevesse, és akár bátorságot arra is, hogy sírjon, zokogjon és összetörjön, amikor azt látja, hogy fiatalok kicsúsznak a kezéből, és nem tudja őket a Krisztushoz vezetni. Van egy különös történet az apostolok cselekedetei elején, ahol ugye Júdás megürült helyére apostolt akarnak választani, és megválasztják Mátyást, és ez egy elég vicces esemény sor eredményeképpen történik. Ott ilyen neveket kiabálnak be, hogy kiket is kell megválasztani, aztán sorsot vetnek, és végül így döntik el. És hát én is korábban azt gondoltam, hogy hát miért a Szentlélek így is, miért nem munkálkodhatna. De aztán egy bátor kommentáríró azt írta, egy Koncelman nevű nagyon neves és nagyon akadémikus nyelven fogalmazó kommentáríró, magam is meghökkentem, amikor elolvastam, hogy ez az esemény sor egy burleszk. Ez egy burleszk. Hogy sok minden, ami az egyházban történik, egy ilyen vicces némafilmhez hasonló, ahogy néha meghozunk döntéseket, de nem szabad félni ezekkel is szembenézni, mert tudjuk, hogy mindez az Úristennek a nagy tervét, munkáját nem akadályozza, ezt a nagy fölkiáltójelet, ezt a nagy üzenetet, hogy minden bűnünk megbocsáttatik a Krisztusban, hogy ez nem változtatja meg, hogy a mi rossz tapasztalataink azok nem írják fölül azt a valóságot, hogy az Isten ereje az egy valóságos szabadító erő, hogy ez egy valóságos vigasztaló erő, hogy nem kell félnünk az emberi gyöngeséget kimondani, hanem bátran meg lehet vallani, és meg lehet szabadulni, és meg lehet tisztulni újra és újra. Visszatartani addig, amíg. De semmiképpen nem jelenti ezt a, hogy ez szeretetlenül történik, hogy ez önkényesen történik, hogy ez véglegesen történik. Arra nekünk semmiképpen nincs mandátumunk, se hatalmunk. Bár félelmetesen hangzik, úgy kell ezt a papi tisztet gyakorolni, hogy mi is megtapasztaljuk ezt nap, mint nap a Krisztus részéről, ahogy ő már 1999-szer is megbocsátott nekünk. Tulajdonképpen azon kell átsegíteni ezt a világot, azon a rettenetes félelmen, hogy ő fél a világ végétől. Fél meglátni azt, hogy mi történik akkor, hogyha szembesülök az életem elrontott dolgaival. Tulajdonképpen a kereszténység egy ilyen posztapokaliptikus jó hír, hogy amikor eljön az ítélet, akkor megláthatod azt, hogy mi történik, amikor eljön a világ végén. Hát az történik, ami itt a tanítványokkal történt a bezárt ajtó mögött, hogy eljött a szabadító, és azt mondta, hogy békesség néktek. És az igazság az, hogy amikor írja János, hogy meggyőzi a Szentlélek a világot bűn, igazság és ítélet dolgában, és amit az ítéletről mond, az így hangzik, hogy a világ fejedelme már legyőzetett. Ez fog kiderülni számodra és mindenki számára, aki elég bátorságot nyer a Szentlélekről, hogy szembenézzen a legnehezebb dolgokkal. Azt hirdethetjük ennek a világnak, hogy a világ már túlélte a legnagyobb válságát. A világ fejedelme legyőzetett, a Krisztus győzött. ezért nincs értelme élni a régiben. Másrészt pedig megkönnyebbülően lehet élni tovább, de nem a régi módon, nem szégyenben, nem félelemben, hanem újra és újra hallva a Krisztus szavát, békesség néktek, megbékélve az Istennel. Térjünk mi is így haza szívünkben az Istentől kapott békével. Amen.